Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Veres András győri megyés püspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével Prontvai Vera beszélget. A beszélgetés második része következik.
Engem mindig nagyon izgat az, hogy a papi hivatás és a fiatalság és a szerelem élménye. Tehát, hogy ez hogyan jelenik meg, és hogyan marad meg az ember szívében. Mert megkerülhetetlen, hogy az ember átessen fiatalkorban ezen is, a szerelmen is. Bocsánat a kérdésért, de mindig örökké izgat ez, hogy ez hogyan éli át az ember a döntését.
Egész kicsi koromtól kezdve én pap szerettem volna lenni. És ez engem állandóan azzal a törekvéssel töltött el, hogy én pap akarok lenni, és azt tudtam, hogy ez akkor a celebsz életformát jelenti. De ez nem jelenti azt, hogy akkor én elzárkóztam volna a barátságoktól, akár fiúkkal, akár lányokkal, ez soha nem okozott számomra gondot, sőt azt gondolom, hogy kimondottan jó kapcsolatok, barátságok voltak köztünk, de miután én mindig tudtam, hogy én pap szeretnék lenni, a lányokkal való kapcsolatban egy bizonyos határon én azt mondtam, hogy én a papságot, én a cölibátust választom, és nem őt.
Tehát amikor felgyújtod a szív, azt le lehet állítani?
Re. Ha az ember tudja, hogy mit akar, akkor szerintem az Úristen megadja hozzá a kegyelmet is, hogy abban hűségesen ki tudjon tartani.
De az mondjuk egyáltalán nem megkerülhető, hogy az embernek a szíve fölgyulladjon.
Ó, egyáltalán nem, sőt, ellenkezőleg. Hát ez hozzá tartozik az életünkhöz, és természetesen ezek a legszebb élményeink, érzéseink, amelyeket a szeretetben, vagy éppen a szerelemben élünk meg. És ez nyilván engem is csak gazdagított, hogyha ilyen érzést kaptam.
Nagyon-nagyon önzetlen és jólelkű embernek tűnik, ezt püspökként hogyan tudta kamatoztatni, vagy hogyan tudja kamatoztatni?
Egyszerűen, hogy akikvel találkozom, mindig azt szoktam mondani, hogy normális embernek kell maradni, nem kell itt semmi rendkívüli tenni. Az Úristen, ha megadta azt az ajándékot, hogy érzi az ember a maga felelősségét, hogy mások üdvösségének a szolgálatát végezheti, akkor abban csak embernek kell lenni, embernek kell maradni. Sík Sándornak van egy nagyon szép verse, ami engem nagyon régóta irányít és vezet. Így hangzik, hogy embernek lenni csak embernek, de annak egésznek, épnek, fölszülte földnek, és Isten lehelte szépnek. Ez számomra egy életmotto, és szeretném ezt tenni minden nap.
Tud-e arra egy olyan konkrét példát mondani, hogy ezt az emberséget, ezt meg tudta élni a hivatása munkája során, és olyan nagyon nagy örömmel idézi ezt fel?
Azt gondolom, hogy miután ez a Sík Sándor vers, ez nagyon-nagyon régóta ott él bennem, kispapkorom óta gyakorlatilag, valószínűleg a cselekedeteim mélyén mindig ott volt, de volt már néhány nehéz beszélgetés, egy-egy válságba került paptestvérrel, vagy házastárssal, nagyon sokat foglalkoztam házaspárokkal, és azt gondolom, hogy egy olyan válságos időszakban ezt a csak embernek lenni, egésznek, fölszülte fölnek, Isten lelte szépnek, ezt megélni, tehát, hogy át tudom érezni az ő problémáját, fájdalmát, nehézségét, és emberként ott állok mellette, és segítek neki, hogy ebből ki tudjon lábalni, ez azt gondolom, hogy számukra is ezt adta, amit én szerettem volna, számukra pedig a legfontosabb, hogy ilyenkor ott tudjak, együtt tudjak érezni ezzel az emberrel. Magam nem érzem mintaszerűnek, ezt azért tisztázzuk, mert nyilván mindenki a maga egyéniségét, személyiségét kell, hogy megjelenítse, és csak a saját tapasztalatait tudja az ember megosztani. Azt gondolom, hogy talán azáltal, hogy rendszeresen amennyi időm csak telik rá, látogatom a plébániákat, mindenhová, ahová meghívnak. Igyekszem a hívő emberekkel is, a papokkal is ott lenni, ahol ők megfordulnak, és mindenkivel szóba elegyedni, elbeszélgetek velük, és én bízom benne, hogy ezekben a beszélgetésekben azért az ember csak át tudja adni azt, amit gondol a világról, az életről, hitről, Istenről, egyházról, egyház az való kapcsolatunkról. Tehát abban bízom, hogy az ember, hogyha másik számára jelen van egy beszélgetésben, akkor valami csak átmegy abból, amit kommunikálni szeretne.
Ugye nagyon nehéz ez, mert amikor az ember betölt egy hivatal, egy feladatot, egy funkciót, szóval az ad egy milliót, ha tetszik, egy falat. És ezt nehéz átlépni. Elmondhatok egy személyes élményt. Ugye püspök úr korábban a püspöki kar titkára volt, és ott volt egy feladata, egy szerep. A szerep ugye egy kommunikáció volt, és egy közvetítése véleményeknek határozottan, és ebből kialakul az emberben egy kép a személyiségről. És később találkozunk püspök úrral egy zarándoklaton, és annak a busznak, ahol voltunk, a püspök úr volt a lelki vezetője. És azt a óriási különbséget, ott kialakul egy kép egy merev, szigorú, nem tudom milyen emberről, és azt a szolgálatkészséget, szeretetet, amit a busz zarándokaival gyakorol, tehát ezt nehéz átlépni valószínűleg, hogy vagyok egy szerep, be kell töltenem. És ugye akkor vagyok egy egészen más embert, azt nem tudom ott átvinni, ahhoz kell egy közeg, ahol át tudom vinni, tényleg ez egy nagyon szép személyes élmény volt, mert ott lehetett igazán megismerni, milyen is a személy, milyen Veres András, tehát most nem a püspöki karnak a szóvivője, vagy titkára, hanem milyen ő személy szerint, és ott lehetett látni azt, ahonnan jön. Tehát azt a melegséget, a családot, a falut, a mindenfélét.
Érdekes azért, hogy ezt hogy éli meg egy kívülálló, és hogy éli meg, aki bent van. Igen, mert én inkább azt érzem, hogy bárhová, ahová kerültem, vezető beosztásba kerülve ráadásul, az előjárót látják bennem. Ugye a kispapok közé kerültem előjárónak, titkárnak kerültem, szóvivőnek, püspöknek kerültem, Szombathelyre, most Győrbe. Nem a baráti környezetemet viszem magammal, hanem én kerülök előjáróként valahová, és ez nyilván egyfajta távolságtartást, ami szerintem elég ostoba dolog, de hát ezt hordozzuk minden ember, hogy ebből nehezen tudunk kitörni, vagy nehezen tudja az ember még tudatosan is leépíteni ezt a távolságot. Ugyanakkor pedig azt is meg kell mondanom nagyon őszintén, hogy ott annak idején a püspöki konferencia szóvivőjeként én azt nem egy szerepnek éreztem, hanem azért teljes mértékig azonosulni tudtam, bár küzdelmet jelentett, nagyon sok küzdelmet jelentett a politikai ellenvéleményekkel, az iskoláink, a katolikus iskolák megvédése érdekében. Én ezt nem csak feladatként éltem meg, hanem ezt én a saját ügyemnek is tekintettem, még akkor is, hogyha a püspöki konferencia szóvivőjeként, vagy egyik tagjaként kellett, hogy véghez vigyem.
Igen, nem is ez a kérdés, hogy az ember a szerepével azonosul, a feladatával azonosul-e, hanem hogy abból nem jön át az ember, vagy nagyon nehezen tud átjönni. Ahhoz kellenek ezek a találkozások. Igen, valószínűleg a farsangi bálok, és az ilyen zarándoklatok. Amikor az ember viseli egy feladat súlyát. Hogyan lehet átlépni ezt, amit az előbb beszéltünk, hogy engem előjárónak tekintenek, így is néznek rám, oké, azt meg is kell tartanom valamilyen, be kell töltenem a feladatomat. Hogy hogyan lehet átvinni ezt, hogy érezzék az együttérzésemet? Mert egy zarándok közegben könnyű, mert kiszakadtunk mindannyian. De a mindennapokban hogyan lehet ezt? Hogyan érzik meg a papok, hogy ez az ember, ez együtt érez velem, ez átéri a dolgaimat, ez segíteni akar rajtam, ez szeret engem.
Nem tudom, hogy sikerül, mert ugye itt a másik oldalt kellene inkább meghallgatni, amit tudok, hogy nagyon tudatosan és örömmel teszek, hogy mindig aki hozzám jön, aki tőlem kért időt, kérte a problémával foglalkozást, azt teljes egészében ott akarom tudni, és rendelkezésére akarok állni jól magam is, tehát igyekszem azonosulni a problémájával, még akkor is, hogyha nyilván előjáróként néha olyan döntését meg kell hozni, ami nem mindenkinek jó, vagy lehet, hogy éppen nem neki jó, de az igazság azt követeli meg, hogy ezt a döntést hozzuk meg, tehát ez egy nagyon kétoldalú dolog, és nem is egyszerű szerintem senkinek sem ezzel megküzdeni. Amit tudok, hogy én jó szándékkal akarok közeledni annak a másik embernek az ügyéhez, ő hozzá, és csak azt tudom remélni, hogy ha most esetleg, ha számára kedvezőtlen is a döntésem, tehát nem jó néven veszi, egy idő után rá fog érezni arra, hogy de jó, hogy akkor az úgy történt. Én a magam életében sokszor megtapasztaltam, hogy amit én szerettem volna, nem sikerült, mások döntöttek felőle, és utólag jöttem rá, hogy de jó, hogy nem úgy történt, ahogy én szerettem volna, hanem ahogy döntöttek felőlem, és azt gondolom, hogy ez mindnyájunk életében hasonlóképpen működik.
És a családdal, ahova már mint a feladatai miatt is, a hivatása miatt is olyan messze elkerül az ember, meg tud maradni egy bensőséges kapcsolat, egy igazi unokatestvéri kapcsolat a unokatestvérekkel, testvérekkel?
Nyilván az idő meg a távolság ebből mindig lefarag egy kicsit, de miután említettem, hogy nagyon jó, szoros kapcsolatban nőttünk föl, azt gondolom, hogy az átlagosnál jobb most is a kapcsolat. Igyekszem, amikor tehetem. Nyilván sohasem kielégítő számukra, hogy mennyi időt töltöttem körükben, mert mindig mondják, hogy most miért nem hozzánk jöttél, de miután sokan vannak, behoztam, hogy egyszer egyikhez megyek, máskor másikhoz megyek, ugyanakkor ők is, hogyha tehetik, eljönnek, meglátogatnak engem, és akkor azt a néhány órát, néhány napot igyekszem az ő jelenlétükben megélni. Azt gondolom, hogy nagyon jó kapcsolat maradt fönn. Biztos lehetne ezt mélyíteni is, viszont már az is igaz, hogy 14 éves korom óta csak vendég vagyok odahaza, tehát ez azért már túl sok idő ahhoz, hogy olyan aktív vagy olyan intenzív legyen ez a kapcsolat, mint mondjuk volt gyermekkorban, addig, míg otthon volt az ember.
És a falu mennyire büszke a szülöttjére vajon? Ez fölfedezi az ember, megérzi? Most a jó értelemben.
Igen, nehéz erről beszélni, mert nem ismerhetem minden embernek a gondolatát, érzését, de azt tudom, hogy annak idején, amikor pap lettem, amikor püspökké kineveztek, nagyon sokan jöttek, szeretettel köszöntöttek, akkor is, ha most hazamegyek, akkor mindig sokan oda jönnek beszélgetni. Azt gondolom, egy-két ember ki is fejezte szavakkal, tehát azért merem feltételezni, hogy esetleg másokban is ez erő mozog, vagy ez az erő irányítja őket. Ők az 1948-as események után, iskolállamosítás kapcsán, amit elmeséltem, egyfajta elégtételt is látnak ebben. Mondjuk az külön érdekes dolog, hogy voltak a faluból, amint hallom, korábban is papi hivatások, de a 48-as események után több mint 10 hivatás fogant azonnal. Tehát azt gondolom, hogy az Úristen a sok áldozatot megjutalmazta azzal, hogy több papi hivatás. Tehát az a kis faluhoz képest ez rendkívül sok. És azt gondolom, hogy egy kicsit még talán ez a én püspöki küldetésem is ennek a elégtételnek a része. Ezt úgy többen szóban töredezve, ugyanis nem ennyire artikuláltan, de megfogalmazták számomra, és azt gondolom, hogy ez valóságban is így lehet.
Mindig ide ugrok vissza, hogy az ember feladata, amit betölt, annak a súlya. Ugyanakkor meg szüksége van mindenkinek nagyon meleg kapcsolatokra, emberi kapcsolatokra. Ebben a közegben ki tud alakulni barátság, meg tud őrződni, az nyilván, de új barátságok papokkal, paptársakkal, püspöktársakkal.
Nagyon sok szép emberi kapcsolatért vagyok hálás az elmúlt 10 évben, amit Szombathelyen tölthettem, de mégis azt kell, hogy mondjam, hogy ez már azért messze nincs olyan intenzitású, mint amit tinédzser korban vagy egyetemista korban az ember megél. Tehát akik egészen közel állnak hozzám, azok a barátaim, akik abból az időből vannak még, de természetesen ez nem zárja ki, hogy az ember akkor másoktól tartózkodik, ellenkezőleg nem is az a típus vagyok, azt gondolom, és inkább mindig provokálom az emberi kapcsolatokat, és sok szép kapcsolatért tudok hálát adni az Istennek, de az igazi mély barátságok, azt gondolom, fiatalkorban születnek.
Vagy a katonaságnál.
Igen, ezt egy kicsit össze is mosom azzal az időszakkal, mert az egy külön adomány volt, bár a akkori politika hatalom nem ezt akarta elérni, de így, hogy az ország minden részén talál az ember egy papot, akivel katona volt, ez egy külön gitegyletet alkot gyakorlatilag, mert egyfajta összetartozást teremtett közöttünk.
A feladatunkra szeretnék ugrani. Ugye mindannyiunknak az a dolga, ez a parancs, hogy az Isten igéje terjedjen. És azt tapasztaljuk, hogy nagyon nehezen találjuk meg az utat a mai világhoz, a mai emberekhez. Ugye a népszámlálás is egy egészen elképesztő számot mutatott számunkra. Hát nyilván nem ezt statisztikák, de valami tendenciát mutatnak, hogy 1 millió emberrel kevesebb, vagy valamivel több mint 1 millióval vallotta magát katolikusnak. Ugyanakkor a másik oldalon pedig ott van az emberekben az éhség. Tehát én tényleg így élem meg, hogy a vágy valami, nem tudja mi, de nincsen beoltva az Isten ellen. Ez biztos. Szóval 99%-a az embereknek. Hogy vajon hogyan tudjuk ezt átlépni, ezt a majdnem falat? Nincsenek meg a szavaink, a gesztusaink. Persze itt a rádióban nagyon sok boldogságot élünk meg ezzel kapcsolatban, de mégis látjuk, hogy ez a, amire szüksége van az embernek, mert hát a Isten élettanácsai azok róluk szólnak, hogy éljük. És pont ezeket félresöpörjük. És a következményei rajtunk csapódnak, ez a büntetés, hát ez a szabály nem tartott be, hát ez következik. De ezt hogy éli meg a pap? Hogy éli meg a püspök?
Néha nagy fájdalommal, a tehetetlenség érzésével, de ugyanakkor egy óriási kihívás, és én ezt a kihívást szeretném most is hangsúlyossá tenni. Visszatérve egy icipicit a népszámlálásra, anélkül, hogy most nagy elemzésekbe fognánk, én azért bátorkodom megfogalmazni, hogy nem a reális képet adja, mert sajnos egy olyan politikai konstellációban és effektív a végrehajtásban is olyan sületlenségek és banális hibák történtek, ami azt gondolom, hogy ezt az eredményt előidézhette, de ugyanakkor ezzel nem szeretném a magunk felelősségét sem gyengíteni, meg nem szeretném magam ámítani sem, hogy valóban kevesebb a gyakorló keresztény, sőt, talán kevesebb a hívő ember is, mint volt az mondjuk akár 10 évvel előtte is. Ezzel a népszámlálás ügyét én lezárnám. Hogyan tudjuk ezt a nehézséget vállalni, vagy hogyan tudunk ezzel szembenézni? Én a következőt gondolom róla. Számolnunk kell azzal, hogy átjött sajnos a magunk mögött hagyott kommunizmusból egy olyan mentalitás, hogy a vallásos embert, a vallást lenéző mentalitás az tovább él, hiszen az emberek onnan jöttek, tehát azt a mentalitást elfelejteni, vagy maguk mögött hagyni nem tudták. Másokban a politikai változások, vagy az ideológiai változások egy nagy fölszabadulást hoztak ki, és hívőké lettek, vallásosakká lettek, és örülnek, hogy szabadon élhetik a vallásukat, nem úgy, mint előtte. Ugyanakkor azzal is számolnunk kell, hogy a kommunizmus, vagy a állami ateizmusnak a gyümölcse most érett be. Hiszen akkor felnőtt egy-két olyan generáció, akik már a gyereküknek, unokájuknak nem voltak képesek továbbadni a hitet, mert őket is távol tartották Istentől, egyháztól, nem volt róla szabad beszélni. Tehát ez értelemszerűen maga után vonja azt, hogy vannak, akik önhibájukon kívül nem is hallottak Istenről hitelesen. Hányszor találkozom olyan szülőkkel, akik elmondják, hogy azért hozza egyházi iskolába a gyerekét, mert még a szülei, nagyszülei is vallásosak voltak, ő valami oknál fogva nem lett vallásos, de a gyerekének szeretné ezt pótolni. Ő nem tudja személyesen, tehát szükség van arra a segítségre, amit az egyházi iskolában reményei szerint meg fog kapni a gyermeke, bár mindig hozzáteszem nekik, hogy megteszünk mindent a magunk részéről, de ha a család otthon nem fog vallásosan élni, nagyon keveset fog élni az a küzdelem, amit a gyermekéért fogunk tenni ebben az iskolában. Próbálom reálisan nézni a világot, hogy sok oka lehet annak, hogy kevesebb a vallásos ember, de osztom azt a véleményt, amit ön is megfogalmazott a kérdésben, hogy alapvetően az ember vallásos lény, Isten teremtményei vagyunk, Isten nélkül nem tud az ember élni, legfeljebb úgy van, mint a már általam említett csecsemő, aki nem tudja megmondani, hogy hol fáj, milyen fáj, hogyan fáj, nem tudja, még megfogalmazni sem, hogy benne az Isten utáni éhség van, de végül is, hogyha talál segítőt, talál embert, aki közelebb viszi őt a forráshoz, amely amikor fölbuszog, akkor gyógyító erejű, kevés olyan ember van, aki rátalál azonnal arra a segítségre, aki a Isten felé közelebb tudja őt vezetni. Itt a kihívás, hogy minél több nem csak pap, nem csak szerzetes, hanem világi, elkötelezett ember is vállalja ezt a másik hordozást, hatásának a feladatát, hogy a hitem az nem a magánszférába való, ez nem a családi otthon négy fala közé való, pusztán nem is csak a templomba való, hanem ennek a mindennapi életben természetes megnyilvánulásai lesznek a munkahelyen, utazás közben, bárhol, ahol megfordulok. És meggyőződésem, hogyha ezt az ember nem képmutatón és nem erőlködve éli, az előbb-utóbb föl fog tűnni a környezetének, hogy ez az ember valami miatt bizonyos dolgokról másképpen nyilatkozik, másképpen cselekszik, és az érdeklődés tovább fog menni, akkor már a hitéről is kérdezni fog, ahogy Péter apostol mondja, legyetek mindig készek, hogy megválaszoljatok azoknak, akik hitetekről kérdeznek benneteket. Azt gondolom, hogy ezt kell vállalnunk papoknak, világiaknak egyaránt, hiszen az egyház az mi vagyunk, tehát Krisztus üzenetének a hordozói mi vagyunk, a krisztusi tanítás, evangéliumról való tanúságtétel a mi feladatunk, tegyük mindnyájan ott, ahol vagyunk, amit kaptunk feladatul, a magunk dolgát, és biztos vagyok benne, hogy ennek azért lesz eredménye. Sokszor elhangzott a politikai változások közepette, hogy a 40 év után legalább 2x40 évre szükség lesz ahhoz, hogy az emberekben egyfajta változás a hithez, Istenhez, vallásossághoz kapcsolódóan megváltozzék. Nem telt el még 40 sem.
Kedves hallgatóink, Veres András győri megyés püspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével Prontvai Vera beszélgetett. A beszélgetés harmadik részét holnap 16 órakor hallhatják.